A globalizációról beszélgetünk tehát, és ott tartottunk, hogy hogyan alakult ez az egész ki, és hát bennem az a kérdés vetődik fel, hogy értem, amit mondtál mondjuk a Covid-ról. A Covid mondjuk pont erősítette a digitalizációt, a digitális fejlődést, és azt, hogy az emberek megtalálják a kapcsolatokat nem személyesen is. De mondjuk az ukrán háború, vagy az ukrajnai háború pedig pont egy nagyon érdekes helyzetet szült. Ugye először teremtett egy óriási hiányt, ha csak így leegyszerűsítjük ezt a folyamatot gabonában, és jelen pillanatban pedig azt látjuk, hogy itt éppen összefogott Szlovákia, Magyarország, Csehország, Lengyelország, hogy megállítsák azt az elképesztő többletet, ami most a piacainkat tönkretenné. Tehát ezt a codependency-t, ezt az egymástól függőséget élelmiszerben, ezt nagyon jól megvilágította, hogy ez a disztrupció, amit a háború jelentett a élelmiszer termények piacán, ez mit jelent?
Igen, szóval szerintem haladjunk sorrendbe, hogy itt a Covid, utána az amerikai-kínai viszony, és utána az orosz invázió Ukrajnában, mindegyik másképpen hatott. Mondjuk a Covid-ot vesszük, abban igazad van, hogy a digitalizációt megerősítette abban az értelemben, hogy ugye elkezdtünk zoomolni, elkezdtünk sokkal többet online vásárolni, de a digitalizáció az bizonyos értelemben kiváltja azokat a kapcsolatokat, amelyek korábban fizikai kapcsolatok voltak, tehát hogyha nekem egy Zoom meetingem van, az azt jelenti, hogy nem kell elutazzak mondjuk a távol-keletre egy személyes beszélgetésre, tehát mondjuk a személyes üzleti kapcsolatokat jelentősen csökkentette az, hogy van Zoomunk, és ezt egyébként azóta is használjuk-e, nem kis részben kiváltva az ilyen utazásokat. De hát ugye a Covid-nak az elsődleges hatása az a beszállítói láncoknak a megakadása volt, tehát ezt rögtön mindenki látta, ugye kamionok föltorlódnak a határokon, nem tudnak bejutni, eleve megtermelni nem tudják egy csomó mondjuk nyersanyagot és részegységet, és akkor ezek a nagyon sokszor ilyen just-in-time jellegű beszállítói láncok, amiket ugye a japánok találtak ki a 80-as években, hogy nem kell raktározni, és akkor pont akkor ér oda a részegység, amikor az beépítésre kerül, és ezért ilyen nagyon-nagyon precízen kiszámított beszállítói láncai voltak a nagy multiknak, és ezek perceken belül összeomlottak a Covid alatt, ami megmutatta, hogy hát micsoda függésben vannak ezek az országok egymástól, és néha nem a szomszédos országok, hanem a bolygó másik feléről hozunk be, és nem kettő komponens, hanem 2000 komponens, és nagyon könnyen szét tudnak esni ezek a láncok, és itt nagyon sok multi elgondolkodott ennek a kapcsán, hogy ez egy kitettséget jelent, ez egy veszélyforrás, és egyrészt lehet, hogy sokkal több helyről kell beszereznem a dolgaimat, kicsit diverzifikálni, de nagyon sok multi azt gondolta, hogy közelebb kell hozni a termelést a fogyasztóhoz, tehát lerövidíteni ezeket a beszállítói láncokat, ami meg hát ugye a makroszámokra úgy fordítódik át, hogy ez deglobalizáció. Tehát amikor én mondjuk nem Ázsiából akarok csipeket hozni, mert ugye kiderül, hogy Tajvanon meg Koreában gyártják a csipek nagy részét, hanem mondjuk az Európai Unió is saját csipgyártást ambicionál, az amerikaiak is saját csipgyártást ambicionálnak, de egy csomó mondjuk, mit tudom én, legegyszerűbb szupermarketek is igyekeztek arra, hogy mondjuk közelebbről hozzák a kaját például. Tehát ez egy deglobalizációs folyamat, a Covid ez nagyon erősen rámutatott arra, hogy túlságosan veszélyesek, kitettek lettünk ezeknek a nagy beszállítói láncoknak. Ami a...
Bocsánat, itt egy szerintem egy ilyen filozófiai vagy gondolkodásmódbeli változás van, ami azért érdekes számomra, mert pontosan szembe megy azzal az erővel, amit viszont a pénz képvisel. Tehát az egyik oldalon van ez az írtó nagy nyomás, hogy minél nagyobb profitot elérni, minél nagyobb termelékenységet, bővülést elérni, ugye ez a javaknak a szabad áramlása és egyre nagyobb áramlása, ami jellemző arra a globalizációs folyamatra, amit te mondtál, miközben emberi szinten, vagy ilyen mikroszinten, például mondjuk egy nagyon egyszerű példát mondok, a gasztronómiában ez megjelenik, hogy a lokális dolgokat, a helyi dolgokat fogyasszuk először, sőt, mi több, azoknak az előtérbe helyezése azért fontos, mert nem kell távolról beszállítani, a helyi termelőket támogatjuk vele, és jót teszünk ezzel mindenkinek, a környezetnek, magunknak, a közösségnek. Na most ez nyilvánvalóan jelentkezik, nagyban is, de a másik oldalon ott van ez a nagy erő, amit képvisel a nagy kereskedelem.
Ez mindig az, tehát hogyha ugye távolabbról hozol dolgokat, akkor mondjuk nagyobb a választék például, tehát több fajta dolgot tudsz a polcra rakni, hogyha messzebbről hozol dolgokat, vagy mondjuk olcsóbban tudsz beszerezni valamit, és akkor nagyobb a profit marzsod, de ugyanakkor viszont sokkal kitettebbé is válsz, ugye biztos emlékszik minden hallgató arra, amikor ez a szerencsétlen Evergreen hajók keresztbe fordult a Suezi csatornába, tehát gyakorlatilag egy 400 méteres hajó blokkolta a főkereskedelmi útvonalat, és egyetlen szerencsétlen ilyen egyiptomi markológép próbálta ott kimarni tulajdonképpen a partból ezt a hajót, és hát ugye a komplett nemzetközi szállítmányozás leblokkolódott, ott várakoztak ezrével a konténerhajók, hogy hozzák a... De hát mit hoztak ezek a hajók? Hát itt a elektronikai termékek Kínából, de adott esetben gabona, nagyon sok minden ment északról délre, délről északra, és ezeket blokkolta egyetlen egy darab hajó. Tehát olyan kitettsége van ilyenkor a nemzetközi szállítmányozásnak, ami meglátszott a makroadatokban azt, hogy egyetlen egy hajó keresztbe fordult. És hát ugye ennek a környezeti hatása, tehát hogy ezek a hatalmas konténerhajók, ezek nehéz dízelt használnak, ami irtózatosan nagy statisztikailag üvegházhatású gáz kibocsátó. Az olyan dolgokat meg ugye, mint a mondjuk a törékeny vagy romlandó dolgok, ugye a kedvenc példám az a virágtermelés, nagyon kevés ember tudja, de mondjuk amit az utcán meg lehet venni Magyarországon, ez nagyon sokszor nem Magyarországon termelt virág, tehát nem a magyar virágtermelőket támogatja, aki megveszi mondjuk Valentin napon a rózsát a kedvesének, hanem nagy valószínűséggel mondjuk egy Dél-Afrikában vagy Chilében aznap reggel levágott virág, ami repülővel fagyasztva megérkezik Rotterdamba. Rotterdamban van a világ legnagyobb virágel, a Európa legnagyobb virágelosztója, és akkor még aznap áthozzák Rotterdamból Ferihegyre, és kikerül a budapesti utcákra. Gyakorlatilag globalizált virágot árulunk, amiről az emberek túlnyomó többségének fogalma sincsen, ami azért abszurd. Tehát az, hogy mondjuk megszűnt a makói fokhagyma termelést, mert Kínából hozzák a fokhagymát, vagy chilei, dél-afrikai virágokat lehet venni. Ezek olyan példák, amiknek írtózatosan nagy a környezeti lábnyoma, valószínűleg nem szabadna, hogy ennek így történjen. Tehát a globalizációt általában pozitív folyamatnak éltük meg, hiszen a választék, megismerkedtünk más kultúrákkal, de hát azért vannak ilyen elképesztően abszurd jelenségek, amik hát tényleg felvetik azt a kérdést, hogy ezek értelmes dolgok-e, hogy ezek így vannak szerveződve, mert nem minden az, hogy egy pár centtel olcsóban tudom adni azt a virágot a végén, hogyha mondjuk nem élnek meg a hazai termelők, vagy mondjuk olyan karbonlábnyoma van a kerozinnak, hogy ezt a virágot ide tudjam hozni, ami miatt, hát ez nem számolódik bele az árba nagy valószínűséggel, hiszen ezek ugye nincsenek igazából megfizetve ezekben az utakban teljesen az a karbonlábnyom, meg az üvegházhatású gáz. Tehát iszonyatosan problematikus aspektusai is voltak. Ugye mi 90 környékén, amikor felszabadultunk a szovjet típusú rendszerekből, akkor mi a nyitást, a szabadságot, a pozitívabb oldalát éltük meg a globalizációnak, de hát látni kell, hogy ennek voltak azért negatívabb oldala is.
Most amit mondtál, ahhoz tudok ajánlani egy pár érdekes írást. Van a Harvard Business School online felületén egy nagyon jó írás, ami pontosan erről szól, hogy mennyire nagy környezeti lábnyoma van a globalizációnak. Meg kell keresni Tim Stobierski írását, Effects of Globalization on the Environment címmel.
Vagy kirakjuk a podcast adáshoz, a Pogi podcaston.
Igen, ez pont erről szól, illetve van egy másik érdekes, amit egyébként a Harvard Business Review-ban találtam, az pedig egy Financial Times kolumnistának, Rana Foruhárnak a cikke, ami arról szól, hogy mennyire nem működik a globalizációs folyamat, kik a nyertesek, kik a vesztesek, és hogy mi az új éra, mi a következő globalizációs éra. Úgyhogy ezeket a linkeket majd kirakjuk. Innen folytatjuk a beszélgetést, a globalizáció a témánk, maradjatok velünk.